hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Kovács Adéllal, a Radnóti Színház igazgatójával, és már érintőlegesen szóba került a következő évad, illetve a közönség is, pontosabban, egész pontosan a Radnóti Színház közönsége. Azért az érdekes, hogy vajon változott-e az elmúlt években, vagy egyáltalán mit lehet tudni a Radnóti Színház közönségéről, vagy az úgymond törzs közönségéről?
Én azt gondolom, hogy van egy kifejezetten radnótis közönség, aki hosszú-hosszú évek óta hűséges hozzánk, aki tulajdonképpen ugye a 30 évvel ezelőtt induló Radnóti Színházba kezdett el járni, és hűségesen megmaradt, és ott ragadt nálunk. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az utóbbi években van egyfajta elpártolás talán, pontosan ezért, amiről az előbb beszéltünk, hogy talán voltak olyan előadások, amik témájukban vagy megvalósításukban nem sikerültek annyira, vagy talán nem is ennyire ez az oka, hanem pontosan az, hogy például megerősödött az, hogy létrejött az Örkény Színház, és megerősödött az Örkény Színház, akkor...
Igen, de az előbb, mintha arra utalt volna, hogy van egy szinte fixnek mondható színházba járó közönség. Szerintem az a színházba járó ember, aki jár az Örkénybe, az jár a Radnótiba is, meg jár a Katonába
is. Hát igen, de azért az embereknek nem lett több pénzük az elmúlt időben, tehát lehet, hogy nem járnak annyit színházba, mint régen, illetve, hogy bizonyos előadásaink adott esetben nem érdekesek annak a közönség rétegnek, aki szerintem alapvetően a Radnóti közönségének volt mondható. Tehát ezt úgy tudnám a legjobban kifejezni, hogy míg 10 évvel ezelőtt az emberek úgy jöttek hozzánk, hogy mindegy, hogy mi megy a Radnótiba, ma este menjünk el színházba, nézzük meg, mi megy a Radnótiba, és tulajdonképpen bármire jegyet vettek. Egyébként ez egy picit általános tendencia is, mint ennek így kezdünk utána járni, hogy azért ez más színháznál is van. Kérdezik, hogy mi megy aznap este. Másrészt pedig tényleg hát olyan műfaji gazdagság lett, vagy olyan széles skála, hogy tehát bizony más arcok ülnek a vágyvillamoson, mások a főfőnökön, ott mondjuk kicsit hasonlóbb a közönség. A vágyvillamos közönsége például, ugye most már 83-85 körül tartunk, és például egyre fiatalabb vagy, szóval, hogy fiatalodik. Most egy más típusú közönség van, mint az első 20 előadáson, vagy 30 előadáson. Akkor mások jöttek a Spam Operetre, és megint mások az Anatorra, és a Buborékokra, tehát egy kicsit, tehát abszolút nem látszik, hogy ez egy valamilyen homogén közönség réteg, aki most jár hozzánk. Szerintem az jobb lenne, hogyha ez egy picit homogenizálódna.
Az jutott eszembe, amíg erről beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt Bálint András egy interjúban valahogy úgy fogalmazott, hogy most a Radnóti Színház kevésbé divatos, vagy most nem annyira van divatban, és nyilván arra gondolt, hogy volt egy nagyon nagy periódus a Radnóti Színháznak. Gondolok én itt a 90-es évek közepe, 90-es évek második fele, amikor valóban legendás, emlékezetes előadások voltak, hát a Ványa bácsi, a Kripli, a Szerelem, de hát említhetném az Ankonai Szerelmesek című fantasztikus sikerszériát, azt én is láttam 7-szer vagy 8-szor. Tehát, hogy ez az idő, ez egy kicsit úgy elmúlt, és nagyon, hát nyilván változott a színháznak a műsorterve és a műsorszerkezete, és változott ezek szerint a közönség is, a Radnótinak a törzs közönsége, vagy a Radnótiba járók, de azt nem is tudom, hogy mit is jelenthet az vajon, amire Bálint András gondolt, hogy színházi divat. Vannak divatos színházak, vagy vannak színházi divat? Egyáltalán divatosnak kell lenni egy színháznak? Érdemes
a színháznak jónak kell lenni. És akkor ez a színház az divat, akkor ő fogja diktálni. Tehát nem mi megyünk a divat után, hanem mi diktáljuk. És azt gondolom, hogy igen, biztos vannak trendek, meg vannak trendi helyek, de nézze, én a saját magam életében, és ez megnyilvánul mindenben. Tehát én bizonyos értelemben véve úgy vagyok konzervatív, hogy én azt gondolom, hogy jót s jól, tehát szakmai tudás, progresszivitás, és egész egyszerűen egy színháznak jónak kell lenni, és egy színház akkor tud jó lenni, hogyha jó darabokat választunk, jó alkotókat hívunk, és tehetséges emberek szívósan és kitartóan mindent odaadnák, és odaadják a tudásukat, és emberileg jól tudnak működni, tehát ennek nagyon sok tényezője van. Mi nagyon nem szerettük, mikor az Andris ilyeneket mondott, hogy a Radnóti nem divatos, meg nem trendi. Nézze, én azt gondolom, hogy az Andris egy csodálatos igazgató volt. 30 évig így ott lenni és a kulturális élet élvonalába lenni, ez szerintem nagyon kivételes teljesítmény. Talán úgy gondolom, nyilván nem is túl szárnyalható, nem is ez a cél. A Radnotinak nem egy nagy korszaka volt a 90-es évek, mert ugye amikor indult, akkor volt ott egy fiatal csapat, és volt egy nagy korszaka, már a Bánya bácsi.
Ez megint csak egy
hát maga még olyan fiatal, én emlékszem az előtt is. Tehát amikor ugye oda szerződött a Tóth Ildi, a László Zsolt, a Kerekes Éva, tehát amikor indult, amikor a színpadból színház lett. Ők ott voltak 8 évig, és csodálatos előadások voltak, a Vőlegény, a Bugyogó, a Berta és Axel, a Nóra, Takács Kati. Tehát az volt az első aranykor. Én így szoktam mondani, hogy a Radnoti aranykorai. Akkor, amikor én oda szerződtem 92-be, akkor jött létre az új színház. Tehát itt mindig egy színház életébe meg kell nézni, hogy milyen változások vannak. Tehát van egy fluktuáció, átrendeződnek dolgok. Ugye létrejött az új színház, a Székely Gábor féle új színház, és ez a csapat egyszerűen azt mondta, hogy akkor most megpróbáljuk, a Székely hívott minket, és elment a Zsolt, elment, tehát gyakorlatilag hatan elszerződtek. És az András újraépítette ezt a társulatot a Kulkával, a Szervét Tibivel, velem, aztán jött a Csomós Mari, a Martin Márta, tehát a Szombati Gyuszi, és megint csodálatos előadások születtek. Ugye végig mellette volt Való Péter, akinek ugyanúgy gyereke ez a színház, mint az Andrásnak, akihez tényleg a színház legtöbb ikonikus előadása fűződik. És akkor itt volt a második aranykor, na most utána jött megint egy felfutó időszak, de akkor ugye létrejött a Nemzeti Színház. Elment a Kulka, elment a Shell, aztán jött egy harmadik korszak, talán ez már azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt annyira fényes, de születtek szintén nagyon jó előadások, és csodálatos rendezések, és díjnyertes és ikonikus produkciók. Akkor létrejött a Tália, elszerződött a Csányi, két év múlva átment a Szervét Tibi, és tulajdonképpen nem történt meg az, ami eddig mindig megtörtént, hogy újra szerződtetések vannak, és felépül egy új társulat. Valószínűleg azért, mert az Andris már nem akart belefogni, vagy tehát ezt én nem is boncolgatnám, hogy miért nem, vagy azért, mert már nyilvánvaló volt, hogy ő nem pályázik, és már nehezen is tudott volna új embereket, ugye. Ez nem a süllyed a hajó esete, de valószínűleg itt már azok a nevek, azok a kvalitásos emberek inkább kivártak. Tehát ez a feladat, ez most az enyém, és én
de
erre...
De úgy érzi, hogy színészi fronton erősíteni kell? Mert talán utalt is arra, hogy most bizonyos szerepkörökre nem nagyon van ember a Radnóti Színházba, és hiányoznak színészek a
Radnótiba. Hát abszolút, hát hiányzott egy 50-es vezető férfi színész, aki 50 és 60 közötti vezető férfi színész.
Aki most lesz, aki... viszont...
Igen, lesz, igen. Hozzánk szerződik László Zsolt. Igen.
Aki, és... hát tegyük hozzá, hogy ugye, de talán utalt is rá, hogy a pályáját éppen a Radnótiba kezdte, vagy a pálya elején a Radnótiba volt.
Igen.
És hát azért azt is tegyük hozzá zárójelbe, hogy azért fél lábbal már szinte ott volt a Radnóti, igen, színházban, igen, hiszen a Platonokban és a Lír Királyban a főszerepeket ő játszott.
Igen, de hát ő játszott más színházban is vendégként, és azért nem adta be a derekát, tehát ez mindenféleképpen egy...
Tehát akkor László Zsolt szeptembertől a Radnóti,
igen, László Zsolt szeptembertől a Radnóti tagja, hozzánk szerződik még Rusznák András, ugye, aki a Miskolci Színháznak vezető színésze volt, Sodró Eliza, aki a Szombathelyi Színház üdvöskéje, egy nagyon különös, különlegesen tehetséges lány, és még szerződnek, de ezt most így nem mondanám, mert még nem publikus, tehát a társulat még nem tud róla.
Nem árulja, nem. Visszatérve az imént, ugye beszéltünk a közönségről, és talán ön is utalt arra, hogy az a tapasztalat, hogy a meghatározott többsége a közönségnek, a Radnóti Színház közönségének is nő, jószerivel majdnem a kétharmad. És ez nagyon érdekes, hogy ez pont egybevág azzal, amit például az Örkény Színházban vagy a Katona József Színházban mérések is igazoltak, hogy valóban kétharmada a nézőknek.
Nálunk is mérések igazolják, nő, tehát ez nem így.
De olyan. Hogy ez vajon mi lehet ennek az oka, hogy a nők inkább a barátnőjükkel, vagy a női családtagjukkal mennek színházba, és a férjüket meg otthon hagyják?
Hát maga férfi. Most maga szerint mi az oka ennek?
Hát én nem tudom, mert járok színházba.
Igen. Hát nem, a nők vásárolják a színházjegyet. Valószínűleg moziba is többet járnak a nők, vagy nem tudom. Egyáltalán lehet, hogy a nők...
Mácsai Pál ugyanebben a műsorban azt mondta, hadd idézzem ezt is. Azt mondja, hogy a színházban van valami érzéki hatás, amire talán a nők fogékonyabbak.
Igen.
Így van.
Igen, szerintem ez nagyon pontos, hogy talán a nők vágynak arra, hogy újra értelmezzék magukat, vagy egyáltalán, ha megnéznénk, hogy például önfejlesztésre többet járnak-e a nők. Úgy gondolom, hogy talán lehet, hogy a nők nyitottabbak arra, hogy valamilyen hatások érjék őket, vagy kitegyék magukat annak, hogy érzelmi hatások érjék
ezt
őket.
Figyelembe kell vennie egy színház igazgatójának, hogy a közönség összetétele az így alakul, hogy kétharmaduk nő, de hát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy évad összeállításánál, vagy egy évad megtervezésén, és azért is hozom ezt szóba, mert hát többször beszélt arról, hogy szeretné hangsúlyosabbá tenni a női témákat, vagy a női aspektust a következő években a Radnóti Színházban, és hát nagyobb teret szeretne biztosítani női alkotóknak is.
Igen, ez valahogy két különböző dolog mégis. Tehát az, hogy a női alkotók hangsúlyosabb átétele, az azért nagyon fontos, mert a nők sok területen, de pont a színházi alkotó folyamatokban is, illetve színházrendezőként és íróként igenis alulreprezentáltak a magyar színházi világban. Ez nincs annyira így a világ különböző más országaiban. Nálunk abszolút így van, tehát ezért úgy gondolom, hogy nekem, hát mint női vezetőnek, női igazgatónak, igenis szolidaritásból és e tekintetben én hiszek az én saját nememben, én csodálatosnak tartom a nőket, és azt gondolom, hogy kell ezért tenni. Ez egyébként az élet minden területén, mert hogyha a nőknek nem állandó iszap birkózásba kellene lenniük azért, hogy ugyanazokkal a képességekkel, ugyanolyan tudással és ambícióval és kreativitással legalább ugyanolyan pozícióba kerüljenek, illetve ugyanannyi munkabért kapjanak, ugye erről vannak kimutatások, tehát ez teljesen ma már nyilvánvaló, akkor talán nem csak azok a nők kerülhetnének olyan helyzetbe, akik megfelelően férfiasak, és képesek erre a fajta, megfelelő agresszióval önérvényesítsenek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ilyenfajta összetartás legalább legyen. Ugyanakkor semmi nem írhatja fölül a szakmaiságot, tehát csak azért nem kell teret biztosítani, vagy hát ugye egy évad összeállításában azért nagyon sok minden más befolyásoló tényező is van, de minden esetre ez lehet egy nagyon fontos szempont. Azt hiszem, a nőknek nem feltétlenül nőies témákban kell megnyilvánulniuk, hanem pontosan az az érdekes, hogyha mindenkit érintő és olyan témákban is alkotnak ők, ami abszolút nem genderfüggő, mert ezáltal mindenki nyerhet, és hát a közönségünk bővítésében pedig abszolút cél, hogy olyan előadásokat csináljunk, ami adott esetben női aspektusból, de mégis szól a férfiaknak, hiszen mi abszolút egy világban élünk, tehát én egyáltalán nem vagyok feminista, és egyáltalán nem gondolom, tehát azzal nyer mindenki, hogyha megpróbálunk a lehető legszélesebb platformon kommunikálni egymással. Itt inkább az a lényeg, hogy lássuk meg azt, hogy mit kínál fel az egyik oldal, és hogyan tudná befogadni azt a másik oldalt.
De hírek előtt beszéltünk már két fiatal rendezőről, aki a következő évadban rendezni fognak a Radnóti Színházban. Kik jönnek még, illetve egyáltalán milyen premierek lesznek, hogyha ezt el lehet árulni? Ugye én emlékszem, hogy a pályázatában voltak támogatók, akik kvázi rendezői ígérvényt is tettek, ugye itt gondolok Alföldi Róbertre, Mohácsira, a Ser Tamásra, rájuk számít elsősorban a fiatalok mellett?
Igen, tehát a pályázatomban nem gyűjtöttem, vagy a pályázatomhoz nem gyűjtöttem szimpátia támogatói nyilatkozatokat, akiket én megkértem, hogy támogassanak őket, mind nagyon-nagyon szeretném, hogyha jönnének hozzánk újra dolgozni. Ugye a Ser Tamás is megígérte. Még soha nem rendezett a Radnótiba, bár a Bálint András visszatérően hívta őt, mindig volt valami más prioritás, és hát gondolkodunk természetesen külföldi rendezőkben, és én fontosnak tartanám, hogy kicsit ilyen értelembe véve kilépjünk a nemzetközi piacra, új impulzusokat kapjunk, és Hát abszolút mértékben számítok. Alföldi Robi lesz a harmadik darabunk rendezője.
Ezt el lehet árulni, hogy mi lesz?
Vágyi Múvát futó tűz című darabja.
Azt lehet tudni, hogy a két fiatal rendező mire vállalkozik?
A két fiatal rendező, Vinyánszky Attila, egy Bulgakov átiratot fog készíteni Vécsei Miklóssal közösen Bulgakov Iván a rettentő című darabjából. Való Péter a téli regét rendezi, és Kovács D. Dániellel még tárgyalásban vagyunk a darab kapcsán, illetve az évad második bemutatója, amit el fogunk kezdeni már próbálni most májusban, azt Csató Kata rendezi, és egy Mikelende novella alapján Kárpáti Péter ír egy új gyermekdarabot, Ofélia Árny színháza címmel.
Igazgatók rendre el szokták mondani, hogy talán az igazgatói működésük legnehezebb periódusa vagy időszaka az, amikor a következő évadot megtervezik, és a darabokat kiválasztják és összeállítják. Ezt most megtapasztalta már, valóban így van?
Igen, hát visszatérve még erre, Máté Gáborral beszélgettünk, és kérdeztem te, hogy te Gábor, te mennyit játszol egy évben? Tehát ez egy valós kérdés természetesen annak ellenére, hogy így megvédtem az én színésznői létezésemet, és azt mondja, hogy hát az évad első felében. Tehát azt mondja, hogy amikor ő rakja össze az évadot, akkor már maximálisan
csak arra... Ez egy kicsit megdőlt, mert a múlt évad végén volt a Faustnak a bemutatója, ami lehet, azért nem egy kis feladat.
Azért nem, igen. Igen, ugye nekünk évi négy bemutatóról kell gondoskodni. Én úgy érzem, és mindig is ezt gondoltam, hogy valahogy másfél évadokban kell előre gondolkodni. Pontosan azért, mert nálunk ennek a négy vagy öt bemutatónak, tehát ez sokkal nehezebb összerakni, mint tízet. Ezt komolyan mondom. Tehát valahogy sokkal több szempontnak kell megfelelnie. Például a párnember kiválasztása az most már, tehát előre mutatóan meghatározza, hogy mi lehet a következő évad első bemutatója. Arról nem is beszélve, hogy olyan rendezőkkel szeretnénk és szeretünk dolgozni, akik azért egy-két évre előre már tudják a dolgukat, és azt is gondolom, hogy a társulat szempontjából is úgy lehet tervezni, hogyha tulajdonképpen kettő, de másfél évet előre látunk. Tehát most már lassan a következő évadot, tehát a 2017-2018-as évadon
gondolkozunk,
igen.
Valahol azt olvastam, de lehet, hogy talán éppen a pályázatában, majd javítson ki, nem így van, hogy szeretne a Radnótiban egyszer egy Csárdás királynőt is.
Igen.
Ez tényleg így van?
Igen, és nagyon érdekes volt, mert erről beszélgettünk pont a Kovács D. Danival, hogy azt milyen szívesen megcsinálná. Hát ez jogi kérdés, de azt hiszem, hogy most így első körben nem ez a főcsapás irány, de a Csárdás királynő szerintem remek mű, és mindig aktuális, és biztos, hogy nagyon izgalmas lenni.
Hát a Csárdás királynő a Radnótiban, én pénztárnyításkor biztos ott állnék majd a jegyért, és volt még egy, amit említett, Gyarmati Fanni naplója, hogyha jól emlékszem.
Igen.
Aminek egyébként van most egy színrevitele
Fischer Iván lakásszínházában. Igen.
És hát láma dolgok körbeérnek, éppen Hámori Gabriella adja elő, aki szintén Radnóti is színésznő volt. De hogy ebbe is gondolkoznak, hogy esetleg?
Abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk küldetésünk, és nagyon szeretném ezt méltó formában megvalósítani, hogy mint egy mementó állítás is legyen, hogy ennek mi lesz a formája, erről most még nem beszélnék, mert ez még nem körvonalazódott.
Beszéltünk már a Radnóti közönségéről, illetve a közönség összetételéről, és hát ugye ezt mindig elmondják budapesti színházigazgatók, hogy mennyire fontosnak tartják a fiatalok elérését, vagy a fiatal korosztály megnyerését a színháznak. Mindenhol futnak különböző ifjúsági programok és műhelymunkák. A Radnótiban is elindult ez a kulissza, ez a színháznevelési gyakorlat, talán, hogyha jól mondom, ez folytatódik, és mit vár ebben?
Igen, szeretném, ha folytatódna. Ugye több szinten működik, vannak a rinforgalkozások, van a hosszú program, ennek most már van egy több éves hagyománya, és nagyon jók a tapasztalatok, nagyon szeretik a fiatalokat. Tegnap például kifejezetten jó élmény volt, ugye volt a párnembernek a nyilvános főpróbája, és körülbelül 20 fiatallal volt utána beszélgetés, és nagyon izgalmas volt.
Így lehet megnyerni fiatalokat a színháznak, és kicsit hattam máskodjak. A Gálfi László mesélte, hogy ő 14 évesen egy ajándékjeggyel elment a Vígszínházba és megnézte a Fizikusok című előadást, és attól neki megváltozott az élete. És azt már én teszem hozzá, hogy ez ugye valamikor a 60-as évek közepe lehetett, akkor ment ez a Víg Színházba. Nem volt ott semmilyen pedagógiai program, meg ilyen magyarázat és olyan értelmezés, hanem egyszerűen ott volt Várkonyi Zoltán, Darvas Iván, Bulla Elma, és hát persze Dürrenmatt darabja, meg Horvai István, aki ezt megrendezte. Tehát, hogy nem volt semmi színházpedagógia, csak egy élmény. Nem az a legjobb színházpedagógia, hogyha nagyon jó előadások, és a fiatalokat is megérintő élményszerű előadások születnek? Tehát kell ehhez még valami plusz?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy a világ egy picit változott azóta. Tehát, hogy az emberekben van egy igény, hogy a színház valahogy legyen nyitottabb intézmény, mint ami. Ettől függetlenül a mi fő feladatunk az, hogy a színház, a színpadon releváns előadások szülessenek, hogy olyan előadások szülessenek, amik megérintik az embereket, megérintik a fiatalokat, de hogy a fiatalokat hogy lehet behozni, hát igen, ennek nagyon nagy kihívása van, de én azt gondolom, hogy például ez a tegnapi, nagyon vicces volt, mert én azt mondtam, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ti itt vagytok, és nagyon fontos a ti véleményetek. Egyébként tényleg pont ennek a darabnak a kapcsán, ami azért olyan sok rétegű, hogy szülő-gyerek viszonyról, ezen belül az erőszakról, a szeretet nélküliségről, aztán, hogy hogyan születik ebből mégis valami művészet, ami árt vagy nem árt, vagy valaki, hogy bánik, tehát olyan sokrétegű, izgalmas problémákat feszeget ez a darab, és hát nagyon érdekes volt hallani ezeknek a gyerekeknek a véleményét, és azt, hogy ők mélyen megrendültek, és hogy hát azt hiszik, hogy ezen még napokig gondolkodnak, és nagyon érdekes szempontrendszereket is vetettek föl. Tehát én azt hiszem, egy picit beljebb lehet azért menni. Hát igen, lehet, hogy hát csináljuk mi is, mert más is csinálja. Lehet, hogy ebben van egy trendiség, mi sem maradjunk le, nekünk is legyen ifjúsági programunk, de azt gondolom, hogy mindig a konkrét helyzet eldönti, hogy szükség van-e rá, és miután erre van igény, ezért szerintem jó dolog, hogy csináljuk. Összegezve szerintem a világ megváltozott, és a gyerekeket nagyon-nagyon sok inger éri. És azt gondolom, hogy ezért nekünk mindent meg kell tenni, hogy megnyerjük őket, hogy ők a színházban akarják megkapni ezt a dolgot. Tehát a személyesség az mindenképpen vonzó, és szerintem jó dolog közönséget nevelni magunknak. Tehát a párbeszédben, a kommunikáció az szerintem mindig egyel beljebb visz mindenkit, plusz minket is beljebb visz.
Az igazgatói feladatokkal, vagy többletfeladatokkal kezdtük ezt a beszélgetést, hát lejárt az időnk, de még egy pillanatra térjünk ehhez vissza. Van egy anekdota Várkonyi Zoltánról, a felesége Szemere Vera üldögélt a Fészek Klubban akkor tájt 2-3
éves. Ez a Mátrai Palinak a pályázatában van. Igen, olvastam, jó vastag.
A hallgatók nem olvasták Mátrai pályázatát. Üldögélt az akkor, tehát 2-3 éves Várkonyi Gábor és Szemere Vera, Várkonyi Zoltán felesége a Fészek Klubban. Ebédeltek, és az ebéd végére betoppan Várkonyi Zoltán, leül az asztalhoz, mire a kis 2-3 éves Várkonyi Gábor odaföld az anyukájához, és megkérdezi, hogy ki ez a bácsi, mama, mire Szemere Vera csak annyit mond, hogy az édesapád, kisfiam, az édesapád. Nyilván, hogy ez azért sarkított történet, igen, de azért az jelzi, hogy a színház igazgatói működésnek, főleg ha ez társul színészi munkákkal, meghatározó színészi, igen, munkákkal, amikről ugye nem fog lemondani, hát annak bizony a család adja meg az árát. Nem tart ettől?
Hát nagyon kell ügyeskedni, és tényleg kell egy jó társ, egy nyitott, elfogadó gyerek, és sok szerencse, hogy ne legyenek nagy bajok. Ebben csak lavírozni lehet, tehát nincsenek illúzióim, de mi már elég régóta nagyon szoros időbeosztással élünk, és szoros egyeztetésben, és azt hiszem, hogy ezt még összefogottabbra kell tervezni, illetve hát... Igen, pont múltkor volt egy ilyen vitahelyzet a férjemmel, hogy, hogy lett egy szabad este, mert elmaradt a Lír király, és akkor lett egy szabad este, és akkor én azt mondtam, hogy akkor most el tudok menni, megnézni azt az előadást, vagy a másikat, de akkor inkább azt, mert az rövidebb, és akkor egy kicsit itt is. És akkor azt mondom, hogy most lett egy szabad estéd, hogy akkor ne, tehát hogy akkor azt ne töltsem föl egy szakmai dologgal, hanem akkor az legyen az a szabad este, amilyenk. De hát ezennél azért összetettebb.
Hát minden esetre sok sikert családhoz, színházhoz. Kovács Adél volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen.
Köszönöm.